és a Szombathelyi Vörös Sándor Színház következő évada.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Itthon vagyok. Érezhetném ezt másutt is, ám kibújva a takaró öleléséből, látom a plafonon az ismerős pöttyöket. Nem tudom, más tapasztalt-e hasonlót, de én csak az otthonnak nevezhető helyiségekben láttam, éreztem ilyet. Az elsőkre gyerekkoromból a nagyszülői házból emlékszem. A reggeli napfény szeret bekúszni a redőny szorosan lehúzott árnyékoló lapjai között. Bekúszik, és mindig a plafonon landol, azután kicsi a szobát egyre jobban megvilágító, meleg, sárga pöttyöcskéket alkot. Egyre több lesz belőlük, de még sosem számoltam ugyanannyit, még ha minden reggel neki is kezdtem a számolásnak. Ébred a ház, ébred a párom, ébrednek az állatok, növények. Éppen megbeszéljük még álmosan, ki mit csinál majd aznap. Időpont a fodrászhoz. Megakadok. Hogy jön ide a fodrász? Azután, mintha mentegetőzne, ez már nem az a fodrász, mert azóta sok minden történt. Mert ez a fodrász a sokadik. Mivel hallgatok, kiderül, az első egy kedves hölgy volt, aki aztán nyugdíjba ment. A lánya vette át az üzletet, aztán annak egy barátnője, mert a lány családot alapított. Aztán egy külföldi befektető, de ő maradt ott, még ha a tulajdonos változott is. És megint egy váltás, már nem számolom hányadik fodrász, ugyanott. Ez már nem a fodrász története. Ez a történet számomra rég nem erről szól. Sokkal inkább a választás szabadságáról és a hűségről, ami miatt sosem keresett másikat. Türelmesen kivárta, míg a lány belejön a férfi fejek kezelésébe, majd a másik, aki megint csak éppen hogy elkezdte a szakmát. És hiába, hogy a hatodik ember vágja a hajat 10 év alatt. A hely ugyanaz. A kicsike, kereszteződésben lévő félhomályos fodrászat. A tábla is maradt. A hely megtartotta a vendéget. A vendéget, aki hűségesen jár évtizedek óta ugyanoda. Nem azért, mert szebb lesz a haja. Nem azért, mert olyan hiú. Magának se vallja be, de szerintem azért, mert nincs szíve otthagyni a kis fodrászatot. Számolom a pöttyöket, a nap másképp tűz be a redőnyön. Már csak 5 pötty maradt. Mi is éppen ennyien maradtunk együtt, egymásra bízott, bukdácsoló emberek ebben a zajos világban. Visszahúzom a takarót, és érezni akarom minden lélegzettel az otthon illatát. Az otthonét, ahol számon tartjuk egymást, ahol nem hagyjuk ott egymást. Ahol számít mindenki, még a kutyák és a macska is. Ahol a kert földje tel is tele a régi állatkáinkkal. Ahol a polcok teli emlékekkel és meghalt szeretteink képeivel. Az ő képük elé mindig friss virág kerül. És ebben a percben nem igazán érdekel, kinek mi mást jelenthet még a család. Mert ahol ilyen pöttyökre ébredek, nekem ott van az otthonom, a családom. Köszöntöm Önöket, Bicselk Eszter vagyok. ...1994 óta a Család Nemzetközi Napja május 15-e. A cél felhívni a figyelmet a család és a családi értékek fontosságára, hiszen hálásak lehetünk a társadalom legkisebb, ám legfontosabb egységének. Mert a család a legkisebb. És mégis a család minden. 1 kilométer, ennyire költöznének az olaszok a családjuktól. Beszédes. Mi magyarok ennyire talán nem tartunk össze, mégis igyekszünk kapaszkodókét tekinteni a családunkra.
Úgy kell élni az életünket, hogy a legbiztosabb pont legyen az életünkben. Úgy érezze mindenki, hogy ide szívesen jön haza.
Számomra mindig érdekes az apák véleménye, akár úgy is, hogy igazán szívesen szállnak bele kevésbé férfias dolgokba, mert hiszen sokat változott a világ.
Én mindenben benne voltam, nyilván vannak határai ennek a mindenben benne levésnek, de az összes játszóteret azt én fedeztem föl. Ahol éppen éltünk a lányommal, nyilván az első fél év az egy kicsit anyagközpontú.
A családokról szólnak mai történeteink, és ahány riport következik, annyiféleképpen. A legszebb szó, amit ezekből megtanultam, a lélekkötés, mint a család szó alternatívája. Tartsanak velünk! Egy kilométer távolság a családtól. Azt mondják az olaszok, ez a legtöbb, amennyire elköltöznének a családjuktól. elgondolkodtató. És nagyon úgy tűnik, ők komolyan gondolják. A hentes a negyedik generációs, a vendéglősök testvérek, a fodrász hazautazik 6 testvéréhez, és ez csak tudósító kollégánk napi tapasztalata. Amikor azonban nagy, hangos, zajos familiát látunk gondolatunkban a hagyományos olasz asztal körül, nem járunk messze az igazságtól. Persze az élet ott is rohan, és sok minden megváltozott már. Kevés a gyermek, sok az idős, megszaporodott a kisebb családok aránya. Mégis, a család mint gyökér, hagyomány és kapaszkodó az olaszok első számú energiaforrása, és mint ilyen úgy tűnik kifogyhatatlan. Tanulhatunk tőlük még most, 2026-ban is. Sárközi Júliát hallják.
Ha Olaszországra és a családra gondolunk, rögtön egy nagy asztal jut eszünkbe, hol sokan ülnek és együtt esznek, persze tésztát. Mind rokonok, és együtt szeretnek, vitatkoznak, együtt élnek a nagyszülőktől a legkisebb gyerekekig. Van ilyen még Olaszországban a jelentősebb ünnepeken. A fodrásznőm szokta mesélni, hogy amikor Rómából hazautazik Kalábriába, akkor a családi ebéden több mint 50-en vannak. 7-en vannak testvérek, és mindenki hozza a feleségét, férjét és a gyerekeiket. Igaz, az eredeti 7 testvérnek ma már legfeljebb 2-2 gyereke van, vagy még annyi se. A kevesebb mint 60 milliós lakosú Olaszországban több mint 26 millió családot tartanak számon, és a családok létszámátlaga 2,4. Ahol én lakom Rómában, 4 lépcsőházban alig van gyerek. Egy kezemen meg tudom őket számolni. A 70 év felettiek száma azonban kiemelkedően magas. Így lehet kicsiben összefoglalni a családos országként ismert Itália jelenlegi társadalmi helyzetét. A statisztikák azt mutatják, hogy az egyedül élők aránya túllépte a 30%-ot annak ellenére, hogy az idei Száremói Táncdalfesztivál győztese Sal da Vinci a szerelmesekről énekel örömódát, amelyet már az egész világon ismernek. A demográfiai csökkenésről szóló számokon és mutatókon túl azonban Olaszországban a család továbbra is a mindennapi élet középpontjában áll. És aki olaszokkal érintkezik, azonnal látja, mennyire fontos a családi kapcsolatrendszer, ami talán egyedülállónak számít, legalábbis Európában. Az olaszok arra a kérdésre, hogy mit tartanak ideális távolságnak a szüleiktől, főleg arra a kérdésre, hogy mennyire távol szeretnének az édesanyjuktól, a mammától lakni, azt válaszolták tömegesen, hogy az 1 kilométeres távolságot tartják tökéletesnek. Hiába tagadják, Olaszországban ez tényleg így van. Az ország nagy részén a felnőtt gyerekek, a szülők a család közelében maradnak. Persze nagy a mozgás a tartományok között, délről, aki csak tud, a gazdagabb, több munkát kínáló északi régiókba vándorol, vagy külföldre megy munkát keresni, de aki marad, úgy rendezi be az életét, hogy nincsen annyira messze a rokonság többi tagjától. Nápolyban ugyanabban a lakásban élnek, Rómában ugyanabban a házban, Firenzében ugyanabban a kerületben laknak, mert így minden könnyebb. A családtagok tudnak egymásnak segíteni, főzni, a gyereknevelésben is segítséget nyújtanak. Ha akármilyen gyerekedzésre kinézünk, az esetek nagy részében nagyszülőket látunk, mivel Olaszországban sokáig élnek az emberek, a nagymama, nagypapa autót vezet, aktív részt vállal a széles család életében, és nyugdíjával is segíti a fiatalabbakat. A családok szerepe még a munkavilágában sem veszett ki. Olaszországban a vállalkozások közel 80%-a mai napig családi munkát jelent. A sarki hentesemnél már 4 generáció áll egyszerre a pult mögött, a kisvendéglőben 2 testvér dolgozik az unokatestvéreikkel, a zöldséges apjától örökölte a standot, és már ott van mellette a tinédzser fia is. Érdekes megfigyelni, hogy a közéletben szintén, az olasz politikában és kultúrában egyaránt a családok, a rokoni szálak pozitív példának számítanak, még akkor is, ha errefele is botránynak számít, ha kiderül, hogy a miniszter saját rokonait részesítette előnyben. A körülöttünk zajló változások, a korábban hagyományosnak tartott életvitel átalakulása, a mindennapok felgyorsult ritmusa Olaszországban is érezteti hatását. Nagyon sok a szingli, kevés gyerek születik, az idősek magányosak, főleg a nagyvárosokban. De Milánótól Szicíliáig a családi kötelék ereje még működik, főleg a kisebb közösségekben. Ne feledjük, hogy az olaszok jelentős többsége vidéken él, és saját kerületéhez, városához, térségéhez kötődik a leginkább, amelyet jó vagy rossz értelemben egyaránt a családok irányítottak évszázadokon át. Olaszországban a család a mai napig szó szerint a gyökereket képviseli, védelmet nyújt, segíti a rokonokat. Kivételek persze vannak, de a família most is megtartja az olaszokat. Elég arra gondolnunk, hogy miközben mi magyarok külföldön többnyire nem keressük egymást, az olaszok azonnal megtalálják az ott élő olaszokat, sőt azokat, akik ugyanabból a városból, tartományból érkeznek. Közösséget és kis családokat alkotnak.
Lényeg, hogy mindenki szívesen jöjjön haza. Ha valamivel, hát ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, ezt magam is gyakran hangoztatom a saját gyerekeimnek. Mert tényleg ez a legfontosabb, és nem az, hogy miben értünk egyet aktuálisan. És nem vagyunk könnyű helyzetben, ha az átlagos magyar családra gondolunk. Az országon belüli költözés, a külföldi tanulás és munka, a digitalizáció hatása mind-mind a szétszakadás irányába hatnak. Nagyon kell akarni azt, hogy egy asztalhoz üljünk. Ennek ellenére, amikor a családról kérdeztünk, az egyik szó, ami az önök eszébe jutott, az odafigyelés és a kapcsolat. Meg egy nagyon szép szó, ezt most tanultam, a lélekkötés. Ernst Tarackközi Kinga kérdezett.
A család életünk meghatározó és fontos része. Itt tapasztalhatjuk meg először a szeretetet, a biztonságot és az összetartozást. A családtagok megoszthatják egymással a boldogabb és a szomorúbb pillanatokat is. De minden család más és más, különböző történetekkel, nehézségekkel és örömökkel. Egy családapa saját tapasztalatait, míg egy fiatal nő személyes véleményét mondta el a családról.
58 éves vagyok, 2 gyermek apja, nős ember vagyok.
Kicsik vagy nagyok a gyerekek?
Kirepülő félben vannak, 24 éves a fiam és 20 éves a lányom.
Mit jelent ma családban élni?
Úgy kell élni az életünket, hogy a legbiztosabb pont legyen az életünkben. Úgy érezze mindenki, hogy ide szívesen jön haza.
Több évtizede vezeti a családját, mint családfő. Biztos, hogy voltak nehezebb, boldogabb, könnyebb pillanatok és élmények. Hogyan lehet ezeket így mederben tartani, vagy hogy kiegyensúlyozza mondjuk a jó pillanata, a boldogsága, a kicsit nehezebb dolgokat?
Persze, hogy voltak nehéz pillanatok, főleg az iskoláztatásnál. Időnként a hozzáálláson kellett korrigálni. Nálunk is voltak munkahelyváltások. Azt is nehezen törtük, de azért mindig át tudtunk lépni ezeken a dolgokon. Hol az egyik húzta a másikat, hol a másik, de valaki mindig húzta. Van egy pócsaládtagunk, egy kutyánk, és őt imádjuk mindannyian.
Egymást húzva kiegészíteni, hogy amikor egy kicsit az egyik fárad el, akkor a másik jobban oda teszi magát?
Igen. Ez, hogy a másik vegye észre, hogy most neki kell odaállni jobban. Ez sokat segít abban, hogy optimális család legyen.
És ennek a kulcsa a kommunikáció és a szeretet? Vagy mit lehet még hozzátenni?
Hát leginkább ez. Kommunikáció, szeretet, ezek a legfontosabb dolgok. Meg odafigyelni a másiknak a dolgaira, hogy mit szeret.
Hogyha azt mondom, hogy egy boldog pillanat a családdal, akkor mi jut eszébe először? Egy momentum, akár egy itthoni sütögetés a kertben, egy játék, régebb...
Konyha. Konyha, sütögetés, igen, az szeretjük. Vagy egy közös filmnézés is, de... Az már egyre ritkább, hogy mindenkinek más az érdeklődési köre, nem erőtetjük egymásra, csak azért is néz meg, mert nem igen nincs. De úgy leginkább ez. Gyakorlatilag úgy kell szerintem ezt felfogni, hogy minden nap egy ünnepnap. Oda kell figyelni a másikra, a másiknak észre kell venni a másiknak a figyelmességét, és ez úgy boldoggá teszi az embert a családon belül.
Ha azt mondom, hogy család, akkor milyen érzések vagy szavak jutnak eszébe?
Hát az odafigyelés. A másik tiszteletben tartása, és a komoly dolgok munkás megélése, és nem elbagatelizálása.
25 éves vagyok, és már 4 éve boldog házasságban élek a férjemmel.
Mit jelent a család az ön számára? Akár a szűkebb, akár a tágabb értelemben.
A család számomra minden. Nekem a családtagok a barátaim is egyben. Általában más emberekkel nem nagyon kommunikálok, inkább csak a családdal tartom a kapcsolatot. Nyilván ez amiatt is van, mert kicsit zárkózott típus vagyok, de a családtagok azok, akikkel bármit, bármikor megoszthatok. Ők az első emberek, amikor bajban eszembe jutnak, de mikor boldog vagyok, akkor is például, úgyhogy számomra ők a legfontosabbak.
Nagy családja van?
Igen, mondhatni egészen nagy családom van. Apukámnak van egy testvére, anyukámnak is van egy féltestvére, akit viszont nem ismerek. Apukám részéről jobban tartom a kapcsolatot a családtagokkal.
Sokszor van az életben nehézség, akár nem tudom, hogy közel élnek-e a családtagjai, vagy távol. Ezeket hogyan lehet akár a távolságokat áthidalni?
Mivel Kárpátaljáról származom, ezért elmondhatom azt is magamról, hogy nagy távok is voltak családtagok között, amikor például kitört a háború. Ez idő alatt az én férjem már Magyarország területén dolgozott és élt, én viszont még otthon voltam. Ez nagyon-nagyon nehéz volt, pláne eleinte, megszokni azt, hogy nincs ott minden nap, és nyilván ez nagyon nehéz ezt megélni. Aztán, amikor én kiköltöztem, akkor a szüleim maradtak otthon, amit még nehezebb volt mondhatni, mert miattuk kellett aggódnom, hogy nem-e történik valami, akár melyik nap. De én azt gondolom, hogy meg tudtuk oldani azt, hogy minden nap beszéljünk. Nehéz volt, nagyon nehéz, de egyszerűen muszáj leküzdeni ezt is, én azt gondolom. A későbbiekben már ide költöztek Magyarországra a szüleim is. Most már nagyon közel lakunk egymáshoz, egy 10 perc sétára körülbelül. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden nap találkozunk is. Viszont az unokatestvéreim, azok egy ilyen másfél órára laknak körülbelül tőlünk, de velük igyekszünk azért havonta találkozni, vagy legalább beszélni.
Mit gondol, mi a család legnagyobb erőssége a mai világban?
Szerintem az összetartás és a szeretet, amit senki más nem tud adni. Nem csak a vérköt, igazából én azt érzem, hanem úgy lélekkötés is van az emberek között. Őket nem lehet kizárni az életből. Ők mindig ott lesznek.
Egy üzenet annak, ki csak hajt reggeltől estig, sosincs otthon, a család a legnagyobb kincs. Egy üzenet annak is, ki csak magával törődik, hamar rájön majd, a család a legnagyobb kincs.
Olaszok is az édesanyát tekintik a család összetartó kapcsának, és bár hivatalos kimutatás erről nincs, valószínű, nálunk is több szó esik az anyákról, mint az apákról. Emlékszem, meg is lepődtem, amikor egyik kollégám a rádiós munkája mellett éppen apáknak kezdett szervezni összejöveteleket, később képzéseket. Igen, apa képzéseket. Tavaly februárban jelent meg a Kopmária Intézet a népesedésért és családokért kutatása, melyben az apák szerepét vizsgálták a családban. Ez a kutatás adja Kovács Bernadett most következő összeállításának alapját, és ő édesapákkal beszélgetett elsőként a saját tapasztalataikról.
Az anyának és az apának meg kell osztania a szülői feladatokat. A férfiak nagyobb szerepet vállalnak a család anyagi biztonságának megteremtésében. Egy férfi ugyanúgy elmehet gyedre vagy gyesre, mint egy nő. Ezek és ezekhez hasonló állítások szerepelnek a Kup Mária Intézet a népesedésért és a családokért tavalyi kutatásában. A válaszadóknak pedig el kellett dönteniük, hogy egy 1-10-es skálán mennyire értenek egyet az adott állítással. Halljuk most néhány édesapa véleményét a családban betöltött saját szerepükről. Először két egymással beszélgető férfihez léptem oda egy játszótéren.
Az én fiam, ő 12 éves.
Az én lányom meg 11 lesz októberben.
Egyedül nevelem a gyereket, tehát 8-9 éve szétmentünk. Azóta nálam van a gyerek, anya helyett és apja voltam a gyereknek, vagy vagyok. Én etettem, hitattam, felenkáztam, tehát tudom a nőknek a nehézségei dolgait, meg munkáját. Tehát nem ítélkezek úgy, mint sok férfi a nők fölött, hogy hát neked könnyű, mert csak otthon vagy a gyerekkel, én dolgozok folyamatosan.
A kutatásban van egy ilyen állítás, hogy a férfiak ugyanúgy képesek gondozni egy kisbebet, mint a nők. És ezzel az állítással a megkérdezettek 69%-a értett egyet.
Azzal a kitétellel, hogy persze szoptatni azt csak az anyuka tudja. Tehát én, amikor a nagylányom pici volt, akkor én dolgoztam, és a feleségem meg otthon volt vele. De amúgy, tehát én mindenben benne voltam, nyilván vannak határai ennek a mindenben benne levésnek, de az összes játszóteret azt én fedeztem föl, ahol éppen éltünk a lányommal, de nyilván az első fél év az egy kicsit anyagközpontú.
Az utóbbi időkben megváltoztak a férfiak családi szerepei, ez is szerepel ebben a kutatásban, 74% értett ezzel egyet. Ha így azt mondom, hogy férfiak és családi szerep, az önök szerepei, akkor mi jut eszükbe? Mi az önök szerepe a családban?
Szerintem nálunk egyenjogúság van, tehát mindenben benne vagyunk. Én mondjuk többet főzök, például az is nem annyira szokványos, vagy sütni például azt én nem tudok, azt csak a feleségem tud, meg a nagylányom. Meg a mosógépet sem nagyon kezeltem mostanáig, mert most a sípcsontörés miatt ugye mindent kell kezelni, de amúgy minden másba benne vagyok.
Én mindent megcsinálok, hát mivel egyedül vagyok, tehát sütök, főzök, ha kell, ha van időm, tehát általában azért sok munka van, tehát dolgozok nagyon sokat, de hogyha van rá lehetőségem időn, szívesen főzök, vagy készítek, sütök, tehát én főzni szeretek.
Van-e még az, hogy igen, a férfi azért mégiscsak a keményebb, aki tartja magát, hogyha a nő esetleg hamarabb elérzékenyül, akkor az apa lesz, aki tartja, vagy igazából már ezek is ilyen elavult nézetek?
Mondok egy dolgot, szokott az lenni egy elvárás, és néha szétmennek ettől párok, hogy mondjuk a nő többet keres véletlenül. Én, ha véletlenül beindulna a feleségemnek a merő fülbevalókat készít ötvös lett, úgyhogy elindulna, úgyhogy nem nagyon jutna ideje, én úgy mennék haza house husbandnek, mint a nagyon-nagyon szívesen.
Ez a house husband, ez magyarul házi férj, vagy?
Házi. Nem, hát a housewife az ugye a...
Háziasszony.
Háziasszony, akkor ez a házi...
Házi férfi, igen.
Hát azért lehet, hogy csak szövegelek, mert nyilván az se könnyű otthon lenni, de én szerintem én tudnám szervezni.
Hát akkor az már itt egyből megdőlt, hogy a férfinek kell többet keresni, és a férfi a családfenntartó. Azért ez, valljuk be, sok férfinek az egóját még sérti.
Igen, és nálunk így van egyébként, de ettől én nem érzem magam jobbnak, vagy igen, szuperebbnek.
Szerintem igen, ez intelligenciától függ.
Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, 3 lánygyermek édesapja. Ő úgy véli, ha az édesapák a családban jelenleg betöltött szerepeikről beszélgetünk, először érdemes a múltra visszatekinteni.
A családok egykeresősek voltak, anyukák voltak többet otthon, édesapák dolgoztak. Nem mindig volt ez így, de ez most így alakult, és úgy tűnt, hogy ez az időszak azért előhozza annak a hátrányát, hogyha az édesapák keveset vannak otthon. Abban az időszakban, amikor elkezdődtek a lehetőségek arról, hogy valaki GMK-ban, picit maszekban is dolgozhasson a főmunkahelye mellett, akkor nagyon elfogytak a családból az apukák, és így tulajdonképpen egyfajta példakép is eltűnt a családból. Ennek a hatása nyilván egy generációval később kezd el jelentkezni, amikor felnőnek azok a gyerekek, akik mondjuk fiú létükre viszonylag kevés férfias példát láttak, hiszen édesapa keveset volt otthon. Azzal, hogy kétkeresőssé válnak a családok, részben azért, mert anyagi okai vannak, részben azért, mert a hölgyek is szeretnék más területen is megmutatni magukat, nem csak a család és a gyerekek nevelésében. Ezzel apukáknak több időt kellene, hogy otthon töltsenek, hiszen közösen kéne a gyereknevelést, a család ügyeinek intézését végezni. lassan úgy tűnik ez azért kezd átalakulni és beállni, és elfogadják a társadalomban, hogy a szülők egyenrangú módon próbálják vinni a család ügyeit. Ez abból a szempontból gondolom nagyon előnyösnek, hogy a felnövekvő fiúknak és lányoknak, mind a kettőknek szükségük van példaképekre. Szükségük van egy férfi meg egy női példaképre, mert különben nagyon nehezen fognak majd a felnőtt korukban a társadalomba beilleszkedni. Az én gyerekkoromban édesapám azt mondta, hogy fiam, a házi munkából mindenki azt végzi, amelyiket gyorsabban tudja csinálni, de nekünk mosogatni és porszívózni és szemetet levinni is meg kellett tanulnunk. Hárman voltunk fiúk, nem volt vita, hogy ki csinálja. Szét volt osztva. És amikor én így megházasodtam, akkor ez nem volt kérdés, hogy én ezekben a feladatokban beállok, segítek, csinálok. Hatalmas előny egy édesapának, hogyha azt az apa szabadságot, ami most már létezik, kiveszi, mert a gyerekek egyrészt a 9 hónap anyukában eltöltött idő miatt, másrészt az elején a szoptatások miatt nagyon kötődnek édesanyához, és ha nem látják az apukájukat, akkor nagyon lassan vesznek róla tudomást, hogy hopp-hopp, két felnőtt van körülöttem. Ha mi élünk ezzel a lehetőséggel, akkor már az elején kialakul az édesapák és a gyerekeik között egy olyan kapcsolat, ami később végig meghatározza az egész életüket. Én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy ezek a szerepek kezdenek így kiegyenlítődni, és mind férfi, mind női példaképek, és ezzel egyébként, amikor az ember házastársat keres, akkor látjuk azt, hogy egy ilyen egyenlő megosztású, teherelosztású házasságban gondolkodnak talán a fiatalok.
Szokott azért aggódni, vagy szoktak önben kérdőjelek lenni, hogy jó apuka vagyok-e, elég jó példakép vagyok-e a lányaim számára?
Hogyne. Ez teljesen természetes. Beszélni lehet akármit, de a döntő az, hogy mi mit cselekszünk, és milyen példát mutatunk. Az sokkal hatékonyabb, mint amikor csak beszélünk valamiről. Az az igazság, hogy amikor gyereke születik egy felnőtt embernek, onnantól kezdve kell nagyon fegyelmezetnek lenni. Mert minden mondata, minden cselekedete beíródik a gyerekbe, és amikor ő lép házasságra, akkor fogom észrevenni, hogy ez bizony otthonról hozza, és nem a legjobb példa volt, amit mutattam neki. Úgyhogy nagyon fontos, és állandóan ellenőriznünk kell magunkat szülőként is, sőt most már azt mondom nagyszülőként is, hogy milyen példát mutatunk gyerekeinknek, meg az unokáinknak.
Vegyük a szülőket szépen sorba, kérdezni mindig a gyerekek dolga, hogyan is indult el a nagy történet, milyen volt nélkülem régen az élet, volt-e anyának egy másik barátja, apának mindig volt-e gitárja, nagyék régen is Miskolcon éltek, milyenek voltak a 2000-es évek, anya beugrott a néha a kádba, nem most, hanem még kiskorába, apának volt-e olyan kis autója, rajzolt-e szíveket a meghívóra. Apa a legnagyobb hős a világon, anya is egy hős, gyereke van három. Szeretem jobban, mint a csokik a tőket, örülök, hogy kaptam ilyen szülőket. Anya a legnagyobb hős a világon, apa is egy hős, gyereke van három. Szeretem jobban, mint a csokik a tőket, örülök, hogy kaptam ilyen szülőket.
Családban élni könnyebb.
Bármilyen legyen is a család, ha valami miatt elveszítjük, az nehezen feldolgozható veszteség. A pszichológusok szerint hiába van valaki társaságban, akkor is érezhet magányt. Élhet valaki közösségben, de ha nincs, akit lélekben közel érez magához, ugyanúgy egyedül érezheti magát. A most következő beszélgetés egy hajléktalan szállón készült, ahol nem tartott sokáig, hogy Bétót Erika nehéz családi történetet találjon.
Amikor egy kisgyermeket a szobában egyedül hagy az édesanyja, sokszor a kicsi sírni kezd, mert fél egyedül. És nincs ez másképp, akkor sem, ha felnövünk. Keressük a társunkat, a kapcsolatokat, mert félünk a magánytól. Mert egyedül a nagyvilágban elveszettnek érezzük magunkat. Sajnos mégis vannak, akik idősebb korukra egyedül maradnak, mint Mária, aki őszintén vallott nekem az életéről. A miskolci hajléktalan szálon találkoztam vele.
2000-es évek elején édesanyám hirtelen elhunyt. A lakást, ahol éltünk, az öcsém kapta meg, mert akkoriban nősült meg, és már útban volt a baba. És úgy gondolták, ők, hogy én diplomás vagyok, és munkahelyem is volt, hogy én könnyebben találom majd fel magamat az életben. Nekik nagyobb szükségük van a lakásra.
Jól tudom, hogy tanárként dolgozott.
Igen. Ez a dolog engem nagyon megviselt, és akkor én barátoknál, ismerősöknél laktam. Hát ez ment is egy darabig.
De mi volt a terv? Azért nem volt már 20 éves, gondolom akkor sem, hogy mi volt a terv, hogy lakást vesz?
Nem volt úgy megtakarításom, tehát egy darabig laktam így ismerősöknél, barátoknál, aztán a munkahelyemet elhanyagoltam.
Hát, miért hanyagolta el?
Hát mert úgy lelkileg, én annyira lelkemre vettem én ezt a dolgot, lelkileg annyira meglakkantam, hogy már nem foglalkoztam, nem érdekelt. Nem tudtam úgy senkire számítani.
Tehát az édesanyja halála után teljesen egyedül maradt?
Igen.
Az az egy testvére van?
Akik, igen, voltak úgy ismerősök, barátok, de akikor igazán számíthattam, olyan nem volt. És akkor utána következett az, hogy amire nem vagyok büszke, nekiálltam, poharat megfogtam. És akkor még egy darabig valahogy tartottam magam, de aztán közös megegyezésen a munkahelyemről eljöttem.
És amikor már nincs munkahely, nincs a kis közösség, nincs pénz, akkor nagyon nehéz egyedül talpon maradni.
Mert én nagyon szerettem, ahol voltam ott dolgozni, nagyon jó helyen volt, nagyon megbecsültek. Én rajzföldrajzszakos voltam. Na és akkor ezután se munkahely, se otthon, már ilyenkor a barát is elfogy, mert akkor már a közterület következett. De ez már a legalja volt. Hallottam erről a hajléktalan gondozó intézetről, és akkor én úgy gondoltam, hogy akkor én eljövök ide.
Ennek már több mint 20 éve. Mária a miskolci hajléktalan szállón él, persze közben voltak próbálkozásai, hogy önálló életet kezd.
Volt nekem egy-két albéletem, de aztán mindig visszajöttem. És először a éli menedékhelyen voltam, aztán utána a úgymond fizetős részen, tehát az átmeneti szállón. Na, itt már biztonságban éreztem magamat, mert itt már azért a melegétel, ágy, tisztálkodási lehetőségek, ezek már megvoltak. Megismerkedtem egy férfival, akit nem itt ismertem meg, hanem ott, ahol én laktam, Miskolcnak azon a kerületébe, és akkor ő is, hát ugye, hogy mondják, zsák a portját. Ő neki is ilyen gondjai voltak, hogy nem volt hol lakni, és akkor én mondtam neki, hogy akkor jöjjön ide, ő is. Na és akkor itt voltunk, hát ebből lett, hát elég hosszú kapcsolat lett. És akkor még
itt volt lehetőség, hogy együtt lakjanak?
Nem, akkor még nem volt ilyen. De ő emeleten volt, én a földszinten. Na akkor már elkezdett bennem pislákolni valami, hogy akkor esetleg kimennénk valami albérletbe. Mert azért kettőnek könnyebb.
Ám a sors most is közbeszólt. Mária barátja váratlanul elhunyt.
Még ez egy utolsó olyan fénysugár volt, hogy nem egyedül van az ember, és akkor tényleg úgy, ha jó, mert rossz is van egy kapcsolatban, de jó is, hogy el lehet lenni.
Hát tartozik valakihez.
Igen.
Azt mondta, 67 éves, ugye?
66.
Milyen idős kort képzel el ön magának?
Minél tovább egészségben, amíg van idő, azt még szeretném eltölteni, hát amennyire lehet így hasznosan.
Lelkileg már beletörődött abba, hogy egyedül van?
Ebben már teljes mértékben.
Mária azt mondja, fizikai értelemben nincs egyedül, hiszen a hajléktalan szálon sokan vannak, csak a lelke. Az magányos, és ma már megközelíthetetlen. Mert mondja ő, a legfontosabb kötelék a család lehetne, amit ő már régen elveszített.
Függönyét, nem marad a szürke tél menedék, megyek hol az ég felé, ha jó, végül majd a szél sem érhet utol, én követem a felhő lábnyomát, lépteim a remény járja át, tudom, hogy még lesz
Tegyük a szívünkre a kezünket, egy gyerek születése a sarkából fordítja ki a világunkat. Hiszen nem csak ő születik meg ilyenkor, hanem maga a család is. Talán ezért is foglalkozik a kapcsolódással, a párkapcsolattal és annak változásával a Születés hete program sorozat Egerben. Az Egri Markot Ferenc Kórháza Születés hetén kinyitja a szülőszoba ajtaját, hogy a kismamák többet tudjanak és kérdezhessenek a szülésről. A riporter Pilisi Csenge.
Látom, már egész nagy a pocak, a hanyadik hónapban van.
Fleischer Éva, 8.
Akkor ez már a finish, ugye?
Még egy hónap, azt ki kell bírni. Olvastam a kórháznak a tájékoztatóját, de igazából hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Minden szülés más.
Hogy szeretné, hogyha ez a nagy esemény történjen?
Hát komplikációmentesen mindegy. Ha természetes úton úgy, ha oxitocinnal, akkor úgy.
Most lesznek család, tehát az első gyerek?
Igen, igen.
Akkor nagy a várakozás.
Hát elég igen, várjuk, de nem izgulom.
De akkor tudja, egy kis nevű kisfiú?
Igen, fiú, Teodor.
A párjával együtt érkeztek?
Igen.
Együtt is tervezik majd a szülést?
Igen, igen, együtt. Hogy legyen valaki, akit ismerek, hogy támasz nyújtson.
Meg az erősíti a kapcsolatukat is, nem?
Lehet, igen.
Ugye a születés hetén talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan szülünk. Ez a nyitott szülőszoba program, ez évek óta segítséget nyújt a pároknak, a születés körülményeit mutatja be.
Törekszünk arra, most, hogy egy a megérkező kismamákkal, kispapákkal egy fölve veszük a kapcsolatot.
Mondja Hasiló Anna Mária szülésznő, laktációs tanácsadó.
Kapnak tájékoztató füzetet szülésről, szoptatásról. Lesz egy rövid tájékoztató a szülésről, a születésről, vagy bemegyünk a szülőszobára, kérdezhetnek. Fölmennek az újszülött osztályra, ott is körülnézés, majd a gyermekhágyas osztály, és még a szoptatással kapcsolatban is információt fognak kapni.
Az egész hét a születésről, a születés ünnepéről szól.
Igen, a kapcsolódás a fő téma, tehát hogy a születést követően közvetlenül az édesanyja mellkasára kerüljön a kisbaba. Púzzáló köldökzsinórra meg tudja tapasztalni azt a kintlétben lévő biztonságot, amit méhen belül megtapasztalt a 9 hónap alatt. Ennek a lenyomata egy élethosszig tart.
Eszter.
Mi kismama, mikor várja a babát?
Na és 29-ére vagyunk kiírva.
És tudja már, hogy kislány, kisfiú?
Kisfiú. Ma nagyon hamar megmutatta magát, hogy kisfiú, úgyhogy elég valószínű.
És az első baba?
Első, igen.
Hogy készül a szülői szerepre?
Én szeretem magamba szívni az információt. Korán elkezdtem olvasni könyveket, és kerestem olyan közeget, ahol vagy ilyen kismama sorstársak vannak, vagy már gyakorlott anyukák, akiktől így szívhatom az információt, amit ugye a könyvek nem tartalmaznak. Szerintem nagyon fontos, hogy egy olyan közegbe érezze magát az ember ebben a hát lelkileg és testileg is nagyon sok változást hozó időszakban, ahol felmeri tenni a kérdéseit.
Milyen változásokat vett magán észre?
Főleg szerintem így a vége felé, amikor az embernek már tényleg így a harmadik triveszterben rádöbben, hogy na akkor most már itt össze vannak szedve a baba kelengyék, meg minden, és most már tényleg gyerek jön. Hát gondolom így a természet, ott a hormonváltozások is hozzáadnak ez a fészekrakási ösztön, minden legyen rendben, minden legyen biztonságban. Hát azért az érzékenység szerintem az, ami még így nagyon jellemző, amivel így elsőre elég nehéz mit kezdeni, mert új. Aztán az ember vagy hozzászokik, vagy nem tudom.
És a pári hozzászokott?
Igen, kicsit nehéz szerintem kezelni, mert teljesen új. Máshogy reagálunk mindenre, és az segít egy kicsit, hogyha a kismama átgondolja, hogy miért reagál úgy, hogy mi lenne az igénye, ugye ez, hogy biztonságban legyen. És akkor, hogyha azt el tudja mondani a párjának, hogy egyébként én nem teljesen őrültem meg, csak szeretnék egy ilyen stabil dolgot, akkor azt hiszem, hogy a férfiaknak is könnyebb ezt így feldolgozni.
Vivian. Ön viszont már tudja, hogy mire lehet számítani. Ugye 2 kisgyereke van már?
Igen, igen, 2 kisgyermekem van, most várjuk a harmadik babánkat.
Mindig nagy családot szeretett volna, vagy szerettek volna?
14 éve jöttünk össze a férjemmel, és már akkor azt terveztük, hogy 3 babát szeretnénk. Van egy 8 éves fiam és egy 5 éves lányom, akik már most elkezdtek ilyen délutáni foglalkozásokra járni. Nehéz összeegyeztetni, pláne, hogyha egy időszakban vannak ezek a foglalkozások. És akkor igen, hogyha tényleg ott lesz a kisbaba is, akkor már teljes káosznak érzem most egyelőre.
Mert össze tudja hasonlítani, hogy milyen volt a gyerekek előtti életük, pár anyaként, és milyen most, amikor már többfelé kell megosztani a figyelmét.
Én 20 éves voltam, amikor szültem. 5 éve már együtt voltunk akkor a párommal. Annyira nem laktunk még együtt sem. Nekünk ez itt tényleg így derültékből villámcsapásként jött, de szerintem ez volt életünk legjobb döntése. Változtunk, mert most már a férjem is 24 évesen azért ritkán lesznek apák a mostani fiatalok. Kb. Mikor a kislány megszületett, akkor ő is érezte, hogy hú, most már van egy lányom is, és nem tudom, hogy ő ezt szeretné-e majd, hogy a férje így álljon hozzá, vagy egyébként mindig is jó férj volt, meg jó apa, csak hát utána lehet, hogy ő is érezte egy kicsit jobban, hogy ott kell lenni, és nem a barátok az elsődlegesek.
Változik az értékrend.
Igen, változott.
Az Összhang Egyesület hogyan tudja ezeket a kismamákat segíteni ezen az úton? Hogyan válhatnak szülővé?
Ó, én most meg is hatottam az anyától, hogy milyen fantasztikusak.
Krajcsákné Fejt Ilona, az EGRI Összhang Egyesület elnöke.
Felelősségteljesek, és hogy megtörténik a változás bennük, ugye ezt különösen a második kismamánál hallhattuk, mert hogy ő már végigment kétszer a folyamaton, és hogy micsoda változás történhetett, és ehhez bizony kellenek az információk is. A tudás ő bennük van. Válaszkész gondozás, nagyon fontos kifejezés. Nem hagyjuk sírni a babát, hanem válaszolunk rá. Ő nem tud másképp beszélni, csak a sírással tudja jelezni, hogy valami baja van. És lehet, hogy már tisztába tettük, megetettük, megnéztük, hogy fázik-e, melege van, és még mindig sír, akkor is van még mindig egy dolog magunkhoz ölelni.
Meg kell erősíteni a mai nőket abban, hogy tudnak szülni, jó anyák lesznek, és hogy hogyan legyenek jó anyák.
Meg kell erősíteni az anyákat, mert már az ő anyáik nem a természetes közegben szültek. Ugye én még otthon születtem, az én anyukám még otthon szülte meg mind az 5 gyereket. Ugye nagy családok voltak, látták, hogy születnek babák, látták, hogy szoptatnak babákat, és ez a meleg lánc szakadt meg, és azért van szükség ezekre a csoportokra, hogy egy együtt beszélgessünk róla, és megerősítsük egymást, hogy ez továbbra is ott van, csak nagyon fontos, hogy támogató közegben legyenek. Egy-egy baba megszületése után elég sok válás történik, és az nagyon fontos, hogy erre felkészüljenek az anyák, már mind nem a válásra, hanem az együttlevésbe. Azért is lett a születés hete fókuszában most a párkapcsolat újraépítése, a szexualitás, a szerepek változása, nagyon sokféle oldalról közelítik meg a beszélgetések előadását. Ezt a témát, hogy nagyon fontos, hogy újraépíteni a kapcsolatot. Tehát, hogy ezek meg fognak történni, és nagyon fontos, hogy a hormonok azt üzenik nekünk, hogy szimbiotikus összhangban vagyunk a babával, és arra felé kell fordulnunk, de a tudatunkkal muszáj kifordulni a párunk felé, hogy továbbra is érezze, hogy nem csak szülők lettünk, hanem megmaradunk párnak is.
Az meg nekem, ahogy bánsz velem, kettőnkben ott van a végtelen. Élekkel van, csak képzelem, sok mindent meg kell még értenem. Gyönyörű csodavár, figyelem, ahogy átjár szeretem. Az, amit csak a szíveddel látsz, állva köszön, csupa csábító felnőtt kacag. Aki szeret, az kicsit mindig gyerek marad. Csillagporból való vagyok, nevetnek rám az angyalok, de nélküled én is elveszem. Ilyen az én természetem. Gyönyörű csodavány, figyelem, ahogy átnyár szeretem. Az, amit csak a szíveddel látsz, nálva köszön, csupa csábító felnőtt kacag. Aki szeret, az kicsit mindig gyerek marad.
És van, hogy túl nagy a kapott teher. Az 5 évvel ezelőtti világjárványban a sok elhunyt között voltak bőven szülők is, akik gyerekeket hagytak fél vagy egészen árván. A Reggőci Alapítvány éppen azzal a céllal jött létre, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyerekeknek, akik elvesztették családjukat. Herceg Anitával, a Reggőci Alapítvány kuratóriumi elnökével Nagy Bálint beszélgetett a munkájukról. Összeállításának elején archív felvételből idézzük meg egy olyan kislány és édesanyja hangját, akik az édesapát, egyben a férjet gyászolták.
Nagyon jó kapcsolatunk volt, nagyon szerettem, és nagyon hiányzott. Én is azt hittem, hogy meg fog gyógyulni, mert mindig azt mondtam mindenkinek, hogy erős, nagyon felfoghatatlan és nagyon hiányzik.
Március 30-án derült ki a páromról, hogy covidos. Itt még pár napig úgy el volt, voltak tünetei, lázas volt, fájt a feje, a tipikus ilyen covidos tünetek, de még jó volt. Aztán felhívta a házi orvosát, hogy egy kicsit rosszabbul érzi magát, azt mondta, hogy menjen be a kórházba egy kis oxigénpótlásra. Csináltak neki mellkasröntgent, még tüdőgyulladása nem volt. Hazajött szombaton, úgy, ahogy el volt vasárnap, már kicsit rosszabbul érezte magát, ezért felhívtuk a mentőt, bevitték, hát ekkor lett, hogy utoljára oxigénre rakták. Mi azt hittük, hogy minden rendben lesz. Szerdán beszéltünk vele utoljára, érezte, hogy valami nem jó, mert nehezebben kapott levegőt, úgymond elbúcsúzott, hogy érzi, hogy nem tud tovább küzdeni. És akkor ők felrakták a lélegeztetőre, lélegeztetni nem tudták másnap. Elhunyt. Nagyon jó apa volt, nagyon szeretett minket, a gyerekeit. Nagyon jó ember volt.
Hihetetlen rádöbbenni arra, hogy a Covid óta 5 év eltelt. És felmerülhet a kérdés, hogy a Covid árvákért létrejött alapítvány most 5 év múlva hol tart, most milyen tevékenységet végeznek, hiszen 5 évvel ezelőtt, amikor a Jónak lenni jó kapcsán gyűjtöttünk az alapítványnak, akkor ez egy nagyon aktuális kérdés volt. Most már talán kevésbé érezzük a Covidnak a hatását.
Szerencse, hogy a Covid hatását közvetlenül már nem érzékeljük, de nem szabad elfelejtkeznünk azokról, akik a Covid miatt elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, ők a mai napig hordozzák ennek a fájdalmát, és ezért nagyon fontos, hogy erről a több mint 1640 gyermekről ne felejtkezzünk el. Az alapítványunk azt vállalta, hogy hosszú távú és személyre szabott támogatást nyújt nekik, tehát ott próbálunk segíteni, ahol leginkább fáj. Természetesen az elhunyt szülőt nem tudjuk pótolni, de azt talán meg tudjuk tenni, hogy a fájdalmas hiány mellé ne társuljon nélkülözés, hogy ne kelljen feladni mondjuk egy fiatalnak a továbbtanulási álmait azért, mert anyagi nehézségekkel küzd. Ezt szeretnénk végigvinni, ezt a vállalásunkat, és a legkisebb COVID-árva most 4 éves, tehát 2040-ben lesz nagykorú, és ha még felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytat, még akár tovább is támogatásra szorul, úgyhogy nekünk mindenképpen még sokáig napirenden kell tartanunk ezt a emlékeztetést, hogy a COVID ugyan elmúlt, de a COVID-árvák szenvedése az még mindig tart. Nekik még mindig nagyon fájó hiány az édesanyja vagy az édesapa elvesztése, és 48-an mindkét szülőjüket elvesztették. 15-en közülük az elmúlt 5 évben elveszítették a másik szülőt, az a COVID-ban elvesztett szülő mellett. Tehát ezek olyan fájdalmas adatok, ami nekünk azt jelzi, hogy sokáig társadalmi összefogásra van szükség, és ezért próbáljuk minden alkalommal felhívni a társadalom figyelmét, hogy a COVID-ról elfeledkezhetünk, de a COVID-árvákról ne feledkezzünk el.
Milyen módon segítik ezeket a gyerekeket, fiatalokat?
Rendszeres pénzadománnyal kiegészítjük a családi kasszát, hogy ahogy említettem, ne kelljen nélkülözniük, ne kelljen mondjuk a megmaradt szülőnek másodállást vállalnia, hogy a család boldoguljon, hanem legyen ott a gyermek mellett, gyermekek mellett, hogyha szükség van rá. De a pénzbeli támogatás mellett nagyon-nagyon sok programmal könnyítjük meg a családok helyzetét, ahol egyszülős család van, ott nyilván a nyári táborozások megoldása nem csak anyagi kérdés, hanem hát nincs annyi szabadság a szülőnek, és ezért nagy segítség, hogyha milyen táborozási lehetőségeket kínálunk. Vannak köztük napközis gyermektáborok, de vannak az egész családnak szóló közös üdülési lehetőségek. Már a támogatóinknak köszönhetően nem csak belföldön, hanem külföldön is. Nagyon sok kulturális és sportrendezvényre tudjuk ingyenesen vagy nagyon-nagyon kedvezményesen eljuttatni őket, és nagyon fontos a pszichológiai és mentál higiénés támogatás is, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, tehát a COVID özvegyeknek is, hiszen amíg nem zajlik le a gyászfeldolgozás folyamata, addig nem tudnak talpra állni, addig a szülő nem tud teljes értékű szülőként jelen lenni, illetve a kamasz is nem tud a továbbtanulásra koncentrálni, hogyha ez a gyászfeldolgozás még nem zárult le.
Hogyha itt ön mögé nézel, akkor rengeteg képet láthatok a falon. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg személyes élménye is van.
Nagyon fontosak ezek a személyes találkozások. Sok családot az otthonukban felkerestem. Néhány tucat családról van szó, akik erre nyitottak voltak. Nagyon tanulságos látni az életkörülményeket, hiszen egy adatlapból nem mindig látni valóban, hogy mi az a leginkább fájdalmas hiány a család életébe, ami esetleg mi könnyíthetünk, vagy segíthetünk. Volt sajnos olyan találkozásom, ahol az édesapa soha nem volt jelen a gyermek életében, az édesanyja elhunyt Covidban, és az idős nagyszülők látják el hatalmas szeretettel körülölelve az unokát, de hát idősek, betegesek, rossz körülmények között élnek, tehát náluk mindenképp nagyon fontos, hogy minden szempontból támogassuk őket, és nagyon megható találkozások is voltak, ahol például nagykorú testvér lett a kisebbek gyámja, és hirtelen felnőtté kellett válnia a 18 évet alig betöltő fiatalnak, és a bulizás helyett arra kell koncentrálnia, hogy a testvéreinek a mindennapi betevőt előteremtse, szülői értekezletre járjon, és pótolja a szülőt, ami azért hihetetlen nagy erőpróba egy ilyen fiatal életében. Nagyon sok lehetőség van a közös programokon is a találkozásokra, sokukkal már sokszor találkoztam, rendszeresen beszámolnak a gyerekek sikereiről, előmenetelükről, terveikről, úgyhogy azt érzékelem, hogy ezek a családok már egymással is jó kapcsolatot ápolnak, sok esetben baráti kapcsolatok alakultak ki.
Itt most magam előtt látok egy kis kiadványt, ami ezt az 5 évet felöleli. Most éppen milyen aktualitásokra készülnek, mi az, ami önök előtt van?
Az 5 éves születésnapot ünnepeljük, ennek 2 része van. 11-én meghívtuk a támogatóinkat, a Nemzeti Tánc Együttes előadására Európa szívében című produkcióra, ahol köszönetet mondtunk nekik az eddigi támogatásért, illetve 17-én vasárnap a családoknak, támogatott családoknak rendeztünk egy gyereknapot, majálist, ahol felhőtlenül kikapcsolódhatnak, élvezhetik a kicsiknek, nagyoknak szóló programokat, a mesesaroktól kezdve a báb előadásig, a sakkpalota rendezvénye, Kapu Tibor előadása, Ferencvárosi Tornaklub képviseletében is lesznek jelenlévők, lesz pszichológiai és mentálhigiénés konzultációra való lehetőség, arcfestés, logikai játékok, tehát tényleg minden korosztálynak szerveztünk programokat, hogy az egész család ki tudjon kapcsolódni, és bemutathassuk, hogy egy összetartó közösség alakult ki az elmúlt 5 év során.
Ahogy említette, a munka még viszont nem állt meg. Mi az, amivel most be lehet még esetleg kapcsolódni ezeknek a családoknak a segítésébe?
Gyűjtjük az adó 1%-okat, illetve az alapítvány honlapján feltüntetjük az összes szükséges adatot, hogy pénzbeli támogatást tudjanak nyújtani a rászoruló COVID árváknak. Működik a 13650-es adományvonalunk, sajnos a Jetter hálózatban ez még nem működik, de fogadunk tárgyi adományokat is, az olyan jellegűeket, amit könnyen el tudunk juttatni a családoknak. Volt már eddig is vitamin adományunk, volt egy idős támogatónk, aki sálakat kötött, kaptunk már iskolatáskákat, sok olyan lehetőség van, aminek a rászoruló családok örülnek, és természetesen olyan felajánlásoknak is örülünk, ami valamilyen élményt, kulturális programot ad a családoknak, hiszen ezekkel az alkalmakkor kicsit el tudnak feledkezni a nehézségeikről, és kikapcsolódhatnak, feltöltődhetnek.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Itt hamarosan a nagyítás következik. Mi új történetekkel 1 hét múlva jelentkezünk ismét. Ezt az adást pedig megtalálják majd a www.mediaclip.hu oldalon. Én a gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a szerkesztő Benkő Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.
Kossuth Rádió Békés Csabán FM 97,3.